és légy az én életemben jelen, azt nem felejtett el, amikor hazament Angliába. Aztán később újra tengerre szállt, aztán ekkor megbetegedett. És aztán Istennek a kegyelme, meg szeretete folytán újból meggyógyult, vagy itt meggyógyult. Aztán hazament, és találkozott a metodista megújulási mozgalommal, akinek John Wesley volt a vezetője, és rájött arra, hogy mindaz, amit folytatott, ez a rabszolga kereskedelem, hát ez nem volt igazán olyan, ami az evangéliummal összeegyezhető lett volna. Évek teltek el attól az időtől kezdve, hogy Krisztus megtalálta, és fölismerte azt, hogy ez a fajta kereskedelem, ez a fajta rabszolga kereskedelmi sors, ez nem jó, és nem ez egyeztethető össze az evangéliummal. És valamikor ebben a tájékban írta azt a dalt, amit úgy hívnak angolul, hogy az Amazing Grace, vagy az Úr irgalma végtelen, amely azóta is több mint 250 éve is világhírű és emberi lelkeket megmozgat. Történt egy hatás az ő életében, hogy az evangélium hatott rá és megváltoztatta, és aztán évekkel később jutott el arra a felismerésre, hogy maga ez a rabszolgakereskedelem nem jó, nem helyes, nem Isten szerint való. Amiről ma szeretnék beszélni, az, hogy hogyan reagálhatunk mi jól az Istennek az irgalmára, az Istennek a jó indulatára. Istennek az irgalma, Istennek a jó indulata, a kegyelme az ő kinyújtott karját jelenti. Maga az evangéliumban csúcsosodik ki, és ebben pedig ugye azt tudjuk, hogy maga az evangélium az, hogy Jézus Krisztus földre jött, testet öltött, itt élt közöttünk, keresztre ment bűneinkért, értünk, helyettünk meghalt, majd feltámadt. És ez egy jó hír. Az evangélium szava azt is jelenti, hogy jó hír, amit ki kell hirdetni, amit el kell mondani, be kell jelenteni. Úgy is mondhatnám, hogy olyan hír, és nem egyenlő vele, de hogy egy megtörtént eseményről szóló tudósítás, mint hogy azt mondtam az előbb, hogy tegnapi napon volt a sportkastélyben az Egy úton nevezetű rendezvényünk. Ez megtörtént. Ez kész, ez lezárult tegnapi nap során. Ma már csak hírként tudunk róla beszélni. Az evangélium is egy ilyen, Jézus Krisztusnak a munkája, egy hír, amit vagy elfogad az ember, vagy nem fogad el, vagy elhisz, vagy nem hiszel, de egy hírértékű dolog. És ez az egyik része. A másik része a hír mellett az, hogy ennek a hírnek milyen hatása van a mi életünkre. Hogy mi az, amit mi kezdünk. A kettő teljesen különböző dolog. Az egyik egy megtörtént dolog, a másik az pedig egy folyamatos munkálkodás, egy folyamatos hatásgyakorlás. Hogyan reagálhatunk mi jól erre a hírre, hogyan lehet ennek jó hatása a mi életünkben? És hát ezzel kapcsolatban szeretnék három dolgot elmondani. Hogy hogyan reagálhatunk mi jól Istennek az irgalmasságára, Istennek a jó indulatára. Az egyik gondolat az az, hogy hát, amit itt Pál apostol mond, ez a római levélnek a úgynevezett közepe. Nem pont a mértani közepén található, de egy ilyen középpont, ami egy ilyen forduló pont, hogy mi volt előtte, miről beszélt Pál apostol, sok kérdést vett fel, és aztán mi az, amit tegyenek utána a gyülekezetnek, a hallgatóságnak a tagjai. És nagyon jó is azt olvasni, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az Isten irgalmára kérlek benneteket. Nem az pedig, hogy az Isten rettenetére, vagy az Isten dühére, hanem azt mondja, az Isten irgalmára, ami az evangéliumról szól, ami az evangéliumot jelenti. Tehát hogyan reagálhatunk mi erre jól? Az egyik az, hogy ne akarjuk kifizetni, megfizetni Istennek a kegyelmét. Egyrészt azért, mert nem tudjuk megfizetni. Nem tudom, hogy ki az, aki tudja, hogy mennyi a magyar államadósság. Így satsz per kb. Mennyi? Így van, 25 ezer milliárd forint. Arra gondoltam, hogyha egy ember akarná ezt visszafizetni, kicsit kalkulálva, és hogyha 20 éves korunktól 100 éves korunkig, 80 éven keresztül fizetjük, akkor ez havi olyan 25 ezer milliárd forintot jelent egy főnek. Az azt jelenti, hogy ha napra akarnánk lebontani, olyan, mintha körülbelül napi szinten a 831 milliárd forint, 830 millió forintot, vagy majdnem 1 milliárdot kéne visszafizetni. Nem tudom, hogy kinek menne ez egy személybe, nem sok embernek, és ez még nincs ahhoz közel, amit Isten tett értünk, hogy ahogy mi nem tudnánk kifizetni személyenként, vagy itt közösségként a magyar államadósságot, meg az unokáim, meg nem tudom hány ember, ugyanúgy mi nem vagyunk képesek arra, hogy visszafizessük, kiérdemeljük Istennek a jó indulatát. Hogy azt tudnánk mondani, Istenem, látod, itt van, le van rakva. Ezt tudom teljesíteni, ezt tudom nyújtani, ennek az eredménye az, hogy te jó indulattal vagy felém. Mert én ezt megértemlem. Ezt nem tudjuk tenni, mert nem tudjuk, nem tudunk olyan jók lenni, és annyit tenni, hogy ezt kiérdemeljük. Tehát lehetetlen visszafizetni. És akkor ne is akarjuk így visszafizetni, és ne is legyen bennünk nekünk, hogy nekünk ezért úgymond kell tennünk, hogy én azt kiérdemelhessem, hiszen csak el tudom fogadni az Isten jó indulatát. Tehát ne akarjuk visszafizetni, azért, mert nem tudjuk visszafizetni. Másrészt pedig az, hogyha erre állunk rá, hogy nekem vissza kell fizetni, és ki kell érdemelnem Istennek a jó indulatát, akkor hamis alapokra fogom építeni az én életemet. Néha ez, hogy vissza akarjuk fizetni, vagy ki akarjuk érdemelni, és ennek a hamissága nem ilyen direkt módon jön, hanem mint egy ilyen búvópatak, ami csak úgy alulról jön, és egyszer úgy felbudjan. És olyan esetben is megjelenhet ez, amikor például saját magunkra úgy gondolunk, hogy hibáztunk, és valóban hibáztunk, és bűnt követtünk el, és azt mondjuk magunkra, hogy Isten már nem szeret engem. Isten már nekem nem fog megbocsátani. Isten már engem így nem fogad el. Ebben az esetben azt gondoljuk, legalábbis én, mikor így gondolkodom, vagy így gondolkodtam, hogy amikor jól viselkedem, akkor Isten jobban szeret. És amikor rosszul, akkor pedig nem, és akkor nem fog tudni engem szeretni. És akkor erre a hamis alapra építem, hogy Isten így nem fog tudni engem szeretni. Pedig éppen ezek közepette is tud szeretni bennünket. Tehát ne akarjuk visszafizetni, meg ne akarjuk kiérdemelni Istennek az irgalmát, hanem fogadjuk el, hogy ő azt adja. Galatákhoz írta Pál apostol elég őszinte szavakkal, így szólt hozzájuk, hogy ó, esztelen galaták, kiigézett meg titeket, akiknek szem előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát ez egy olyan dolog, ami az ember életében elő-elő budjanhat, de fontos újra és újra emlékeztetni magunkat, hogy nem a mi tetteink, nem a törvény, nem a jó cselekedetek, hanem az Istennek a kegyelme az, ami alapján részesülhetünk mi az irgalomba. Az egyik tehát, hogy mi az, amit ne tegyünk. Hogyan reagáljunk jól tehát az Isten irgalmára és az ő jó indulatára. Hát az, amit itt mond Pál apostol, hogy szánjuk oda magunkat. Van olyan fordítás, ami a testet írja, de itt egészében, itt már az revidiált új fordítás úgy mondja, hogy szánjátok oda magatokat. Hogy szánjuk oda egész valónkat Istennek. És hogyan? Úgy, mint okos Isten tisztelet. Az itt használt szó, ez az okos szó, ez úgy hangzik az eredetiben, hogy úgy is lehetne fordítani, hogy logikus, észszerű, igaz Isten tiszteletként. Tehát, hogy annak a következménye, hogy Isten irgalmas volt velem, annak egy logikus következménye, egy józan következménye az, hogy én odaadom egész valómat Istennek. Hogy ez legyen az egész, ez legyen a logikus következmény. Hogyha Isten engem teljes egészében szabaddá tett, megváltott, azért nem drága, hogy én mindenemet odaadjam, és azt mondjam, hogy Istenem itt van. Használd ezt. Szálljuk oda magunkat okos Isten tiszteletként. Az egész lényünket. Mert Istent az egész lényünk érdekli. És ez az ige arról is szól, hogy az evangéliumnak a hatása az nem csak a lelkünkre vonatkozik, hanem az egész lényünkre ki kell, hogy hasson. Hogy átformálja a mi egész gondolkodásunkat. Hogy kapcsolatba kell, hogy kerüljön az életünk minden területével. Hogy átformálja, és át kell, hogy formálja a mi hozzáállásunkat dolgokhoz. Hatással kell, hogy legyen a mi kapcsolataink alakulására. Át kell, hogy alakítsa a mi közvetlen környezetünket és a tágabb környezetünket is. Régen használt példa, és én is olvastam jó pár helyen, hogy Jézus nem csak azt szeretné, hogy őt a vendégszobába hívjuk meg, vagy a nappaliba engedjük be, hanem azt is szeretné, és úgy tudjuk a mi életünket kiteljesíteni, és nekiadni mindent, hogy a rumli szobát is megnyitjuk neki, és hogy azt is megnézhesse. Mai szavakkal, vagy Y meg Z generációnak kifejezve, Istennek nem csak azt engedem meg, hogy az Instámat kövesse, hanem hogy mindent, minden keresési előzményemet, az, hogy kinek az oldalát nézem, kihez hasonlítom magamat, mi az, ami engem érdekel, hova szeretnék tovább tanulni, mindent nézzem meg. Hogy Istennek engedem azt, hogy az egész életemet megnézze, hogy áthasson, és hogy lássa az, hogy mi van velem, és így odaadom neki mindenemet. Tehát mert őt érdekli az én életem. Miért jó teljesen odaszánni magamat Istennek? Azért, mert hogyha engedem Istennek azt, hogy mindenhova betekintsen, és mindent átnézzem, és mindenre hatással legyen, akkor az én életem teljesen átalakul. Akkor teljességében ki tud teljesedni. Akkor az egyes területek harmóniába kerülnek egymással. Akkor a munkahely, a családi élet, a közösség, ezek olyan viszonyba kerülnek, ahol mindenhol Jézus az Úr. Persze ez szükséges azt meglátnom, hogy Istent érdekli az, hogy mi az, amit csinálok. Fontos számára a munkám. Hogy szükséges úgy ismernem Istent, hogy neki fontosak a kapcsolataim. Hogy neki van véleménye a szexualitásról, van véleménye a családról, van véleménye a pénzügyekről. Szereti a humort. szereti a természetet, fontos számára a kultúra, hogy így egészben látja ezt a világot. Hogyha így gondolok Istenre, hogy ő neki minden rész fontos, úgymond nem csak a lelkem, meg hogy gyorsan menj országba kerüljön az ember, hanem hogy mi van itt a Földön, akkor egyre jobban tudom azt is engedni, hogy ezekre a területekre is hatással legyen. Mert Istent a teljes embert érdekli, és annak minden egyes területe. Tehát hogyan reagáljunk jól Istennek az irgalmára? Úgy, hogy adjuk oda mindenünket neki. Még ha féltve is nyitjuk ki a kezünket, akkor is hagyjuk. Mert ha ismerjük őt, és egyre jobban megismerjük őt, akkor azt látjuk, hogy számunkra ő rosszat nem akar. És a harmadik gondolat, ami fontos ebből az ige szakaszból, az úgy hangzik, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. A gondolkodás módunk megváltoztatása, értelmünk folyamatos megújítása. Lehetséges-e ez egyáltalán? Hát én abban hiszek, hogy amíg élünk, addig képesek vagyunk arra, hogy változzunk. Hogy nem vagyunk reménytelen esetek, akikről Isten lemondana. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden olyan könnyen megy, vagy olyan könnyű végrehajtani, de azt jelenti, hogy nem olyanok vagyunk, minthogyha bebetonoztak volna bennünket egy állapotba, és innentől kezdve nem tudnánk mozdulni. Hanem képesek vagyunk változni, és képesek vagyunk arra, hogy a mi változásunk másokban is változást érjen el. Nemrégiben olvastam egy könyvet, az a cím, hogy Szemléletváltás. A sikernek az új pszichológiájáról szól, de annál több, mint csupán egy ilyen megoldást, egy receptet adna arra, hogy hogy kell az embernek sikeresnek lenni, hanem inkább, hogy az életben hogyan alakíthatja úgy a dolgait, hogy kicsit másképp értelmezi a dolgokat, és más szemszögből tekint rájuk, és hogyan fejlődhet az ő életében. És ez a hölgy kétféle gondolkodásmódot állapít meg, az egyik, ami egy ilyen rögzült, a másik pedig egy ilyen fejlődésorientált. És hát erről szól maga az egész könyv, és ebben van egy kis történet arról, hogy egy 14 éves fiú, akit Filipnek hívnak, éppen az apukájával együtt barkácsolt, és véletlenül a földre borította a szöges dobozt, és a szögek kihullottak a földre. És aztán ilyenkor bűnbánóan nézett az apukájára. És a következők mondta, ez a Filip: jaj, de béna vagyok! Az apuka pedig így felelt: de nem ezt mondjuk, amikor kiborítjuk a szögeket. De akkor mit mondunk ilyenkor, apa? Ilyenkor, fiam, azt mondjuk, hogy kiborítottuk a szögeket, és összeszedjük őket. Csak ennyit? Csak ennyit. Köszi, apa. Béna vagyok, buta vagyok, szerencsétlen vagyok. Néha ilyeneket mondunk magunkra. Én már nem tudok változni. És aki már megpróbálta ezeket kiírteni az életéből, hogy ne mondja azt magára, hogy milyen szerencsétlen, milyen rossz, milyen buta, milyen hülye vagyok, és ne rontsa így saját magát, azért tudja, hogy ez nem olyan könnyen megy, hogy egyik pillanatra másikra elkezdem mondani, hogy én már nem vagyok ilyen. De ha újra és újra erre figyelünk, és újra tudatosítjuk magunkba, hogy ilyet nem mondunk magunkra, még ha mondták is nekünk valakik esetleg, ilyet nem mondunk magunkra, hibázunk. Hiszen ahogy egy apuka tanított az ő gyerekének. Vagy csak annyit mondunk, kiborítottam a szögeket, összeszedjük, helyrehozzuk. Esetleg bocsánatot kérünk. Hogy az Isten, hát valami ilyesmi, ennek a Filipnek az apukája, hogy azt mondja, hogy nem mondunk ilyet magunkra, hogy béna vagyok, buta vagyok, hülye vagyok. Mert hogy sokkal értékesebbnek tart engem. És egy ilyen kis dolognak a változtatása magunkban lehet, hogy évekig, vagy idő, vagy hónapokig tart, mire ezt ki tudjuk újra mondani, hogy ilyet nem mondok magamra, és azt mondom, hogy mindezek ellenére én értékes vagyok. Mert van egy mennyei atyám, aki azt mondja, hogy értékes vagy nekem. Lehet változni, meg lehet változtatni. Hogyha az evangélium igazán áthat bennünket, akkor ezeket felismerjük, és ezeket merjük tenni. Szükséges megváltoztatni a gondolkodásunkat. Lehetséges megváltoztatni. Gondolkodásunknak a megváltoztatásához az szükséges, hogy másképp lássuk a dolgokat. Másképp kezdjük el látni a világot. A tervezőmérnökök, dizájnerek, innovátoroknak az egyik ilyen fő jellemvonása meg módszere az, hogy egy problémát azt nem csak egy oldalról, hanem más oldalról is megnézik. És másik oldalról is próbálják megoldani, vagy megoldást találni egy adott problémára. A gondolkodás módjuk megváltozik, valamilyen irányba fordul, más oldalról nézik. És Jézus Krisztus és az ő evangéliuma képes bennünk olyan hatást elérni, hogy másképp tudok tekinteni az én életemre. És Pál apostol itt ezt mondja, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával. Változzatok meg, hogy másképp néztek a dolgokra. Ez ideig tart. Mint ahogy ennél a John Newtonnál is évekbe tellett, mire fölismerte azt, hogy rabszolgát tartani, vagy rabszolgával kereskedni, az nem egyezik az evangéliummal. De azért történt ez, mert az evangélium áthatotta őt, és ezt felismerte. Lehet, hogy többen is láttátok azt a kis videót a édesapáról, férről, aki színvak és fekete-fehérben látja a világot, és aztán a születésnapjára a családja meglepte egy olyan szemüveggel, amivel képes a színeket látni. És hát ez a videó, egy nagyszerű videó, erről a pillanatról, hogy az apuka egyből fölismerve és látja azt, hogy most már a felhő az kék színű, és nem pedig olyan, mint a sár, nem pedig szürke. Hogy kap egy szemüveget, amin keresztül másképp látja a világot. És egy Leslie Newbigin nevű személy mondta azt, aki egy misszionárius volt, hogy a keresztény történet egy szemüveget kínál, ami nem néznivalóval szolgál, hanem arra, hogy rajta keresztül lássuk a dolgokat. Egy Krisztusnak az evangéliuma abban segít bennünket, hogy a dolgokat másképp lássuk. És ez alapján talán rá tudunk arra jönni, hogy például nem minden esetben kell saját igazamért kiharcolnom, hogy nem minden vitát nekem kell megnyerni, mert tudom azt, hogy Isten már megnyert minden csatát, és rábízhatom a végső igazságszolgáltatást. Aztán más ember meg lehet, hogy arra fog rájönni, hogy azért az evangélium ad nekünk egy tartást, és nem lehet azt, hogy mindig lábtörlőnek használják az embert, és mondhatja azt, hogy igen, így nem lehet bánni egy embertársal, és kiállhat egyenes gerincsel a másik ember előtt, és mondhatja azt, hogy ezt nem teheted. Hogy az evangélium ad nekünk egy szemüveget, ad nekünk egy olyan gondolkodásmódot, amivel másképp nézhetjük a világot. És hát az, ami ennek az eredménye, az, hogy egy folyamatos fejlődésben lehetünk. Hogy a gondolkodásnak a megváltozására ne állapotként tekintsünk, hanem egy folyamatként. Pál apostol azt mondja, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, amit arra utal, hogy nem egyszeri alkalom, hanem ez egy folyamat. És sokat segít, ha magunkra így tudunk tekinteni, mint egy folyamat, hogy nem kell azonnal mindent mindig jól csinálnom, hanem egy kicsit jobban. Én ehhez tudnám hasonlítani, ez mint mikor egy almafát valaki elültet, egy kicsi cserjét. És aztán egyre jobban gyökeret ereszt. Egyre jobban az evangéliumban meggyökerezünk. És aztán a fa erősödik, aztán ágakat bont, aztán rügyeket fakaszt, aztán egyszer hoz egy termést, aztán még több termést, aztán egyre több termést hoz, és gyümölcsöző fává válik. Hogy az evangéliumnak a hatása valahova ide jut el, és mint ahogy egy fának a növekedés és erősödése az egy folyamat, ugyanúgy a mi lelki gondolkodásunk átformálódása is egy folyamat, és annak egy hatása az egy folyamat. Mi az, amit tehát tegyünk? Egyrészt az, hogy hálából éljük a mi életünket. Ne azért, hogy megfizessük Istennek azt, hogy jót tett velünk. Adjuk oda magunkat teljes Istennek, mindenünket, és az evangéliumon keresztül szemléljük az életünket. És hogyha hagyjuk, hogy egyre jobban kiteljesedjen bennünk Jézus Krisztus, akkor a mi életünk gyümölcsöt fog teremni, és egyre jobban kiteljesedik. Ebben segítsen bennünket Isten. Amen.